Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntünk mindenkit nagy pénteki Isten tiszteletünkön. Aki még nem tette meg, attól azt kérjük, hogy kapcsolja ki a mobiltelefonját, vagy némítsa le, hogy ez ne zavarja az ígére való figyelésünket. Szeretettel hívogatom a testvéreket soron következő gyülekezeti alkalmainkra. Vasárnap 9:30 kezdettel tartunk ünnepi Isten tiszteletet, ahol az Úrnak szent asztalát is megterítjük, majd pedig hétfőn, szintén 9:30 kezdettel, szintén úrvacsorában bekötött ünnepi Isten tiszteletet tartunk. Szeretettel hívjuk, várjuk a testvéreket ide, gyülekezetünk közösségében. Ő maradjon, ami gyülekezetünk őriző pásztora, mindannyiunk megőrzője, életünknek áldója, megszentelője. Kedves testvéreim, most a 341. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretünknek énekeljük 5 versét. A 341. dicséretünket énekeljük tehát 5 versével. Ó Krisztus fő, te zúzott, te véres szenvedő.
Krisztus fő, te zúzott.
Hálaadással dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által, aki úgy és azon a módon szerettél bennünket, ahogyan bennünket szeretni szükséges volt. Köszönjük neked, hogy elküldted fiadat ebben a világba. Köszönjük te neked azt, hogy elfogadtad az ő dicsőséges áldozatát. Köszönjük te neked, hogy ezért az áldozatért üdvözíted is mindazokat, magadhoz engeded, sőt együtt lakozol azokkal, akik hisznek a te fiadban, a mi Urunkban, az Úr Jézus Krisztusban. Hálát adunk azért a megoldásért, amelyet a mi kárhozatunkra szereztél, ígérettel és cselekedettel hatalmasan békhez vittél. És hálát adunk azért, hogy erről a nagy és hatalmas áldozatról, ami egyetlen egy lehetőségünkről, újra és újra beszélhetünk és hallhatunk. Köszönjük neked az ünnepnapokat, amelyek különösképpen is tereád irányítják a mi figyelmünket. Így szeretnénk most is te hozzád jönni és tereád figyelni, és kérünk is téged, a te fiadért, Jézus Krisztusért, szóljál hozzánk, beszélj a mi szívünkre, hogy ne maradjunk vakok és balgák, akik elmegyünk életünk egyetlen és legnagyobb lehetősége mellett. Hogy ne legyünk vakok és balgák, akik elhagyják megváltójukat. Vonj magadhoz, most is ebben az órában is közelebb, ígéd által, hogy érthessük, tudhassuk, mit is kell nekünk cselekedni, mi az, amit tennünk kell, hiszen te már mindent megtettél érettünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk Istennek igéjét, amelyet Lukács evangéliumának 23. fejezetéből olvasok. Lukács evangéliumának 23. fejezetéből olvassuk a mi Urunk Jézus Krisztus megfeszítésének történetét. A 32. verstől kezdődően egészen a 49. versig terjedő szakaszt. Két gonosztevőt is vittek vele, hogy együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponya helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket. Az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak. Másokat megmentett. Mentse meg magát, ha ő az Isten választott Krisztusa. Kigúnyolták a katonák is. Oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak. Ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat. Felírás is volt a feje fölött, görög, latin és héber betűkkel írva. Ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is! De a másik megrótta, ezt mondva neki. Nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat nem követett el. Majd így szólt, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre ő így felelt neki, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. 12 órától egészen 3 óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen ketté hasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Amikor a százados látta, ami történt, dicsőítette Istent, és így szólt: ez az ember valóban igaz volt. És az egész sokaság, amely erre a látványra verődött össze, amikor látta a történteket, mellét verve hazatért. Jézus ismerősei pedig mindnyájan, és az őt Galileától fogva a követő asszonyok távolabb állva szemlélték mindezt. A 44. verset olvasom föl még egyszer. 12 órától egészen 3 óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen ketté hasadt. Kedves testvéreim, általában, amikor nagy katasztrófák történnek ebben a világban, akkor utólag szoktak arról beszélni az emberek, hogy voltak mindennek előjelei. Voltak mindennek előjelei. Sokszor vannak előjelei a természeti katasztrófáknak, és az ember talán egyre jobban megtanulja ezeket komolyan venni. Elhallgatnak, elmenekülnek az állatok, nagy csend van, mert valahogy ők sokszor előbb érzik a bajt, mint mi emberek. De szoktak előjelei lenni a háborúknak, a gazdasági nagy válságoknak is, amelyek megrengetik a földet, a társadalmakat. Hogy Jézus halála mekkora esemény volt, azt világosan mutatták azok a jelek, amelyekről beszámolnak az evangélisták. Ezzel az eseménnyel együtt jártak olyan jelek, amelyek mellett nem lehetett elmenni, amikor az Úr Jézus Krisztus halálának a történetét megírták. Olyan jelek ezek, amelyeket értelmeznünk kell, és a helyes értelmezésük még inkább megmutatja nekünk azt, hogy kicsoda ez a Jézus Krisztus. És amit tudjuk azt, hogy kicsoda ez a Jézus Krisztus, ha ennek teljességgel a tudatába kerülünk, testvérek, akkor ennek a mi egész életünkre, gondolkozásunkra hatással kell lennie. Sokszor azért olyan a keresztjének élete, amilyen, mert nem vagyunk tisztában az, hogy ki az, akit mi követünk. Sokszor azért nem beszélünk róla, és azért hallgatunk róla, holott telizájjal kellene hirdetni ebben a világban, mert nincs a szívünkben egy komoly ismeret és bizonyság azzal a Jézus Krisztussal kapcsolatosan, akiről mi azt mondjuk, hogy a követői vagyunk. Ha valamikor, akkor nagypénteken olyan jelek kísérték ennek a mi Jézus Krisztusunknak a halálát, amelyek meg kell, hogy erősítsenek bennünket, és ki kell, hogy józanítsanak bennünket, hogy ennek a Jézus Krisztusnak nem lehetünk akárhogyan a követői, és ővel nem bánhatunk akárhogyan. Ami az övéi vagyunk, akkor ő nem lehet egy periférikus szereplő az életünkben. Az övéi vagyunk, akkor nem hallgatunk róla, nem hallgathatunk az ő törvényéről, rendjéről, szeretetéről, semmiről, amiről ő sem hallgatott. A 44. versben azt olvassuk: 12 órától egészen 3 óráig sötétség lett az egész földön. Hát ne szépítsük a dolgot, testvéreim, a felvilágosodás és az azt követő liberalizmus majd mindennek a teológiába való beszűrődése elhozta azt a fajta nézetet a kereszténységbe, hogy alig maradtak, akik Lukásnak ezt a leíratát szó szerint elhiszik. Mindenki azt mondja erre, hogy ilyen nincs. Mert hát az Istenné tett tudomány ezt nem támasztja alá, ilyen soha nem volt, nincs és nem is lesz, hogy egyszerre csak 3 órán keresztül sötétség lett és lesz az egész földön. Vannak, akik nem ennyire élesen tagadják ezt, hanem azt mondják, hogy hasonló ez, mint például az özönvíz dolga, vagy a vörös tengeren való átkelés dolga Mózes vezetésével, amikor a zsidók kijöttek Egyiptomból, azaz hatásvadász megjegyzések ezek és történetek ezek, amelyeket azért szőttek bele az írók a történetekbe, hogy azoknak nagyobb súlyt adjanak. Amikor Lukács evangéliumát valaki elkezdi olvasni, akkor hadd hívjam föl a figyelmet arra, hogy a korának egy értelmiségie ragadott tollat és írt. Lukács orvos volt. Nem ponyvaregényt akart írni, nem érdekes útikönyvet akart írni, rögtön azzal kezdi az evangéliuma elején, nyissuk csak ki az első fejezetben, hogy Teofilusnak, akinek ajánlja az ő evangéliumát, megírja azt, hogy mindennek pontosan utána járt. Az orvos emberek mentalitására általában jellemző az, hogy inkább realisztikus a gondolkozásuk, mint sem romantikus. Egy műtőasztalon nincs helye a romantikának. Ott sebek vannak, betegségek vannak, ott reálisnak kell lenni. Ott azt kell csinálni, ami a probléma. Általában ilyen a gondolkozásuk ezeknek az embereknek. Hát ilyen volt Lukács gondolkozása is. Mindennek pontosan, alaposan utána járt, és azt jegyezte le az evangéliumában, amiről megbizonyosodott ő maga is, szemtanúktól, tanúktól, és Isten szent lelke által, hogy az úgy volt. Vannak, akik megpróbálják ezt az egész dolgot a természeti jelenség témakörébe sorolni, és ezzel együtt azt, ami ott történt, azt, amiről Lukács így számol be, hogy 12 órától egész 3 óráig sötétség lett az egész földön, ha véletlen művévé teszik. Hogy az, ami ott történt, az az elsötétedés, az valami természeti jelenség, hát leginkább napfogyatkozásra szokták ezt fogni, ami nyilván pont akkor, pont úgy, véletlenül éppen akkor következett be. Azonban testvérek, ezek az emberek nem számolnak azzal, hogy a napfogyatkozásnak voltak kizáró okai, amennyire vissza lehet számolni, tudjuk azt, hogy Jézust Niszán hónap közepetáján feszítették meg, és ebben a hónapban és ebben az időszakban teliholdas időszak van, ami lehetetlenné teszi a napfogyatkozást, a hold nem tudja eltakarni a napot ebben az időszakban. A sötétség egyébként is 12-től 3 óráig tartott, azt gondolom, hogy ilyen hosszú napfogyatkozást még senki nem látott a világon. Az nem szokott ilyen hosszan tartani. Be kell látnunk, ha reálisan gondolkozunk, ha figyelembe vesszük azt, hogy Lukács mindennek pontosan utána járt, Isten vezette őt, ha kizárhatjuk a természeti jelenségeket, akkor be kell látnunk azt, hogy ez egy jel volt. Méghozzá egy nem akárhonnan adott jel, hanem felülről adott jel volt. Vannak manipulatív jelek, amelyeket mi emberek szoktunk támasztani. És vannak fölülről indított jelek ebben a világban, amihez semmi közünk nincs, amelyeket csak érzékelünk. Hát ez is egy ilyen jel volt. Valaki, aki nagyobb a természetnél, nagyobb az embereknél, és figyelemmel követte mindazt, ami ott nagy pénteken zajlott, Jeruzsálem mellett a Koponyák hegyén, ez a valaki, ez az Isten jelt adott. Jelt adott nekünk, mert egyedül ő az, aki felettünk áll. Egyedül ő az, aki képes olyat tenni, ami ott és akkor történt. És ezzel Isten adott egy jelt azoknak és nekünk is, hogy ami ott történt, az az ügy, nem csak a mi ügyünk volt embereké, hanem Isten ügye is. Ez, ami ott történt, nem az Isten háta mögött zajlott. Isten azzal, hogy egy ilyen egyértelmű jelzést adott, azt jelezte, hogy itt vagyok. Tudok mindarról, ami itt zajlik. Hogyan tudna jelezni Isten az embernek, ha nem egyértelműen egy olyan jellel, amit az ember maga soha nem képes produkálni. Mi sötétséget tudunk csinálni a szobában, ha behúzzuk a függöny, meg bekapcsoljuk a lámpát, de semmilyen képességünk nincs arra, hogy elsötétítsük a földet. Nincs erre képességünk. Ez egyedül Isten képessége. Ő az, aki erről a képességéről bizonyságot tett. Jézus által is. Az Ószövetségben is, az idézett helyeken, amikor ketté nyitotta a vörös tengert, amikor hozta az özönvizet, majd pedig elvette az özönvizet, és se szeri, se száma azoknak a jeleknek, amelyeket Isten adott, és amelyekben bizonyította azt, hogy a mi világunk fölött áll, és ezek az egyértelmű jelek megjelentek Jézus Krisztus életében is. Uralta a természet erejét, uralta a betegségeket, uralta az emberek szívét, ha kellett az akaratát, testvérek. Nos, ennek az Istennek, akinek a fia ott szenvedett, semmiből sem áll sötétséget csinálni, ha ő úgy akarja. Mert hogy is lett világosság? Úgyhogy ő azt mondta, legyen világosság. És hogy lesz sötétség? Úgyhogy ő azt mondja, legyen sötétség. Testvérek, egyértelmű jel ez. Méghozzá Istennek a jelzése. Miért is történt ez? És mire utalt ez ott akkor? Kettős üzenete volt ennek a jelnek is, és nem ugyanazt üzente a tanítványoknak, mint amit üzent azoknak, akik Jézus Krisztust keresztre feszítették. Ez a Jézus Krisztus azt mondta életében, én vagyok a világ világossága. Amikor ez a Jézus Krisztusunk megérkezett ide a földre, már születése estéjén is, mennyei világosság ragyogta be az éjszakai betlehemi mezőt. Aztán később ez a világosság jelent meg körülötte, bárhová ment. Mennyire igaz lett vele kapcsolatban az, amit Ézsaiás megjövendőlt róla? Hogy olvassuk Ézsaiás 9.2-ben? A nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot. Jézus mellett nem lehetett elmenni. Ugyan nem volt tévé, nem volt Facebook, meg egyebek, de ott Palesztinában nem lehetett elmenni Jézus mellett. Jézusban mindenki beleakadt. Jézusról mindenki tudott. Miért? mert a nép, amely sötétségben jár, látott nagy világosságot. Így volt, és így is lett. Az emberek jöttek a világosságra, mert az embernek ez hiányzik a legjobban. Higgyék el a testvérek, hogy ma is ez hiányzik minden embernek a legjobban. Az a biztonság, amelyet a tisztán látás által tudunk szerezni. Nem szeretjük a sötétséget. Baj van azokkal az emberekkel, akik a sötétséget szeretik. A legtöbb ember szereti a világosságot, mert ott úgy véljük, biztonságban vagyunk. Nem csak fizikai értelemben szeretjük a világosságot, hanem szeretjük átvitt értelemben is. Nem szereti a normális ember a hazugságokat, a ködösítést, mert akkor mindig bizonytalannak érezzük magunkat. Szeretjük az egyenes beszédet. Azt az egyenes beszédet, amely arról szól, ami a szívben van, amire számíthatunk, ami meg fog történni. Az embernek erre van szüksége, és ez hiányzik mindannyiunknak a legjobban. Amikor ezt a Jézus Krisztust, ami Urunkat keresztre feszítették, testvérek, akkor Isten egyértelmű üzenetet adott. Ha ez a Jézus nem kell, akkor az ember marad a sötétségben és az örök veszedelemben. Ha nem kell a világosság, akkor marad neked az, amiben születtél, marad a bizonytalanság, marad a veszedelem, marad a halál. Jézus János evangéliumában ő jegyezte le, így beszél a 12. fejezet 35. versében, még halála előtt az övéihez. Még egy kis ideig közöttetek van a világosság. Addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmába ne kerítsen titeket. Mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Testvérek, Jézus Krisztus azt mondja a sötétségről, hogy hatalmába keríti az embert. És az az ember, aki a sötétségben van, nem tudja, hogy hová megy. Jézus azt mondja, hogy az sötétség az nem egy ilyen semleges dolog. Jézus azt tanítja nekünk, hogy a sötétség nem egy ártalmatlan dolog. A sötétségnek hatalma van és ereje. És aki fölött a sötétség győz, nem tudja, hogy hová megy. Erről beszélt Jézus a tanítványainak. És ezt húzza alá. Isten is az égből, miközben Jézus szenvedés haldoklik a kereszten. Ha nem kell a világosság, akkor ember maradsz a sötétségben. Nem tudod, honnan jött, és nem tudod, hová mész. Maradsz a bizonytalanságban, és a veszedelemben. De testvéreim, ez a jel nem csak azoknak üzent és üzen, akiknek Jézus Krisztus nem kell, hanem üzent a tanítványoknak is. Méghozzá Isten azt üzente nekik nyíltan és nyilvánosan, amit egykor Jézus Krisztus megkeresztelésekor is megvallott Isten, ez az én szerelmes fiam. Őt hallgassátok. Ez az üzenet azt üzente a tanítványoknak, hogy ez a Jézus az igaz megváltó. Ő a világosság, akit nekünk követnünk kell. Miközben a tanítványok közül egy-kettő ott sírdogált, miközben Jézus keresztjénél sírtak az asszonyok, miközben mások távol emésztették magukat, és azon töprődtek, hogy hogy dőlt össze az egzisztenciájuk, amit Jézus Krisztusra építettek. Miközben azon agyaltak, hogy hogy lesz holnap, jaj, csak el ne fogjanak, be ne vádoljanak. Jaj, mit fogok csinálni, hol találok munkát, miből fogok ezentúl megélni? Aközben Isten azt üzeni ennek a világnak, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Bízzatok benne, ne legyen kétségetek, mit mondott, még egy kis ideig veletek van, most elvétetik tőletek, de bízzatok! Nem csak az az igaz, amit megmondott erről, hanem az is, ami meg fog történni, fel fog támadni. Testvéreim, üzenet egyértelműen a világra boruló sötétség, amely mellett nem mehetünk el, mert nagypénteken Isten megnyilvánult, és az a bizonyságtétel, amelyet tett Jézus Krisztus mellett, az egy olyan bizonyságtétel és egy olyan jel, ami felül felelősséggel tartozunk mindannyian, mi is, akik ma itt vagyunk. Hogy Istennek erre a jelzésére mi hogyan reagálunk. Ami Urunk Jézus Krisztus a mennybe ment, akkor mégis hogyan lett és hogyan maradt ő a világ világossága? Testvéreim, ma Jézus Krisztus az igén keresztül világít, amelynek fényét a Szentlélek által adja. Az ige a világosság. János, amikor ír erről a Jézus Krisztusról, akkor azt mondja, hogy az ige képes megvilágosítani minden embert. De fontos, hogy lássátok azt, hogy már az Ószövetségben is úgy mondja a 119. Zsoltár 105. verse, hogy ez a világosság mécses. Mécses. Lábam előtt mécses a te ígéd. És mit is jelent ez, testvérek? Azt, hogy itt nincsenek reflektorok. Ne álmodozzunk földi mennyországról. Ne álmodozzunk mi arról, hogy majd egyszer valaki, a római pápa, vagy Orbán Viktor, vagy bárki, aki a világ nagyja, majd egyszer csak elkezdi prédikálni Jézust, és eljön itt a mennyország. Ne álmodozz erről. Itt nincsenek reflektorok. Jézus elment, a mécses maradt meg. Lábam előtt mécses a te ígéd. Az a mécses abban segít téged meg engem, hogy ebben a nagyon sötét világban megtegyed a következő lépést. A mécses nem arra való, hogy kivilágítsuk vele a világot, de nekem, meg neked azt jelenti, akinek a kezedben van az ige, akinek a szívedben van Jézus Krisztus, hogy már nem bolyongsz céltalanul. Már a lábadat nem ütöd meg a kőbe. Miért? Ott van a világosság a kezedbe. Ott van a mécses a kezedbe. Azt mondta Jézus, hogy aki őt követi, az nem jár sötétségben. Az nem jár sötétségben. Mert övé az élet világossága. Olyan nagyszerű és csodálatos dolog ez, hogy noha Jézus a mennyben van, és dicsőséges ragyogás veszi őt ott körül a mennyben, testvérek, mi mégsem maradtunk itt védtelenül az ő fénye nélkül. Igéjét lelke által megeleveníti, bennünket újjá szül, a kezünkbe adja az ígét, és ezt az ígét mi nem akarjuk elengedni. Mert ma is, 2019-ben ez a mi mécsesünk. Örök világosság, amely 2000 év óta eligazítja azokat, akik ennek a mécsesnek a fényénél élik az életüket, hogy mit kell tenniük, mit kell mondaniuk, hogyan kell élniük, miben nem szabad belemenniük. Neked is csak ez lehet a mécsesed. Nem a tudomány a mécses, nem a nagy ész, nem az információ a mécses, amit kapsz. Az egyetlen mécses Isten ígéje, ami Urunk, az Úr Jézus Krisztus. Azonban ezen a helyen egy másik jelről is kapunk tájékoztatást, amelyet megerősít Márk evangélista is. És emellett sem mehetünk el szó nélkül, és úgy, hogy ne foglalkoznánk ezzel. Ugyanis azt mondja el nekünk, hogy a nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen ketté hasadt. Nem minden ott történt a Golgotai kereszt körül, de minden, ami történt, összefüggésbe hozható azzal, ami a Golgotán történt. És ezt jól értették meg az evangélisták és annak a kornak az emberei. A templom messze volt oda, talán nem is látszott a templom, mégis ott történt egy nagyon fontos esemény, a templom kárpitja ketté hasadt. Ez a kárpit egy nagyon fontos elem az ószövetségi vallásban. A templomban kettő is volt belőle. Egy szőnyegszerű, vastag anyagra kell gondolnunk, egy hatalmas függöny, amely a külső kárpit takarta a szentélyt. És a szentély és a szentek szentje között volt még egy kárpit, ez volt a belső kárpit, ami takarta a szentek szentjét. A külsőn nap mint nap átment egy pap, akit kisorsoltak, hogy elvégezze a szentélyben a szolgálatot. Azon a belső kárpiton, azon csak egy évben egyszer a főpap mehetett át, ezt engedte meg Isten, hogy elvégezze Isten előtti szolgálatát. Most ez a belső kárpit hasadt el, ami a szentek szentjét takarta. Hiába voltak ott a papok, hiába csak sorsvetéssel sorsolták ki, hogy kiment be a szentélybe, ők soha nem láthatták a szentek szentjét. Most elszakadt, elhasadt ez a belső kárpit. Ember nem nyúlt hozzá. Nem tudom, hogy ilyen volt-e már velünk, de azt gondolom, hogy nem volt ilyen senkivel. Olyan nincs, hogy egy függöny, ami ott lóg, van, hogy megöregszik, van, hogy ráncigáljuk jobbra-balra, aztán ketté szakad. De olyan nincs, hogy magától elszakad. Márk ráadásul hozzáteszi azt az egyáltalán nem lényegtelen dolgot, hogy ez a függöny felülről lefelé szakadt ketté. A templomban ez a függöny ugyanis elég nagy lehetett, és ha ember akarta volna ezt szaggatni, akkor nyilván alulról szakadt volna azon a részen, amit még ők elérnek. De ez a függöny fölülről szakadt, hasadt meg, és ment ketté. Mintha egy láthatatlan kéz onnan felülről, a magasból széttépte volna. Ahogyan mi szoktuk széttépni azokat a leveleket meg írásokat, amiket nem akarunk olvasni, amiről úgy ítél, nincs rá többet szükségünk. A jel azt üzente, hogy annak, ami ott mögötte van, amögött a belső kárpit mögött, annak most vége van. Sok minden miatt lehet lezárni valamit, sok minden miatt lehet úgy ítélni valamit, hogy nincs rá többet szükség, lehet, hogy elavul, lehet, hogy egyszerűen el kell engedni, de van olyan is, amikor valami azért ért véget, mert az ember jobbat talál, tökéletesebbet talál. Erről szól a piac körülöttünk, hogy megveszünk valamit, és egy fél év múlva már ott van a fejlettebb formája. És mit tesz az ember? Régit kiselejtezi, és veszi az újat. Ami itt történt, az pontosan erről szól. Jézus, az örök és tökéletes főpap, ahogyan beszél nekünk róla később a zsidókhoz írt levél, ott a Golgotai kereszten bemutatta Isten előtt a tökéletes áldozatot. Ő nem olyan volt, mint egy bárány. Nem olyan volt, mint az ószövetségi áldozatok. Ő emberré lett, fölvette a mi természetünket, és úgy állt oda Isten elé, a mi bűneink ítéletét elhordozni, mint hogy ott mi álltunk volna. Ez a Jézus Krisztus tökéletes áldozatot mutatott be, amiről azt tanítja később a Szentírás, hogy egyszeri és ismétlésre egyáltalán nem szorul. És ha valami, ami eddig jó volt, leváltatik egy jóval, egy tökéletessel, akkor értelemszerű az, hogy a réginek véget kelljen érni. Az áldozatok kinek szóltak? Istennek szóltak. Egyedül ezen a világon Istennek volt joga arról nyilatkozni, hogy mi az, amit ő elfogad, és mi az, amire többé nincsen szüksége. És ez az Isten fogta azt a kárpitot, és onnan felülről ketté szakította. Azt mondta, hogy ennek vége. Azt üzente, engem többé ne itt keressetek, és ne így keressetek. Eddig így volt, de ezután ez már nem lesz így. A szentek szentje volt az Isten lakóhelye az Ószövetség idején. Emlékszünk ugye a szent sátorra, ahol Isten jelenlétét külső fizikai jelenségek is megerősítették, és ezek ott a szent sátor fölött lángoszlop és füstoszlop formájában érzékeltették azt, hogy itt van Isten, velünk lakik az Isten. Most azonban Isten maga jelez, többé ne itt keressetek. Talán megrökönyödünk ezen, és az embernek az első kérdése, hogy akkor hol? Hol van az az új templom, ahol Isten előtt leborulhatunk? Hol van az az új templom, ahol őt dicsőíthetjük? Mielőtt testvérek rámutatnánk egyik vagy másik templomra, figyeljünk csak az igére, mert azt mondtuk, lábunk előtt mécses az ige. Hadd igazítson el az ige. Mit mond az ige? 1 Korintus 6.19. Azt tanítja az apostol, a ti testetek a Szentlélek temploma. A ti testetek a Szentlélek temploma. Testvéreim, Isten kilépett abból az egy helyhez kötött templomból, amely egy városhoz és egy néphez volt kötve, és immár az ő megváltottai között lakozik a lélek által, a Szentlélek által az ő testükben. Figyeljünk csak, mit is mond. Azt mondja a Máté 18.20-ban ez a Jézus, ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben. Én ott vagyok. Nem azt mondja, hogy amelyik templomban ketten vagy hárman összejönnek, én ott vagyok. Hanem azt mondja, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek, az én nevemben. Én ott vagyok. Testvéreim, a földi templomok olyan épületek, ahol az élő templomoknak kell találkozniuk. Azoknak, akik már tudják, akik vágyakoznak arra, hogy testükben a Szentlélek templomává legyenek. A templom falak, a templomi berendezés nem tartalmazza Istent sehol, így sem. A Békásmegyeri református templomban sem. Isten nem zárható ide, nem kényszeríthető ide. Ő a Szent, ígéje és Szent Lelke által újjászül, újjáépít bennünket, megszentel bennünket, jelen van a mi életünkben. És ahol a hívők vannak, ott jelen van Jézus. Ahol nincsen Jézus, ott hiába jönnek össze emberek, ott hiába van templom, hiába vannak sokan, ahol nincs Jézus, az emberek maguknak jönnek össze. Azok az összejövetelek üres összejövetelek. Amikor Isten ezt egyértelművé tette Jézus halálakor, akkor ez a zsidók számára ítélet volt. Vége, lezárult az ószövetségi korszak. Úgy éltetek vele, ahogyan éltetek. Akinek Istenre van szüksége ezután, annak Jézus Krisztus által kell Istenhez közelednie. Remélem értjük, testvérek, hogy maga Isten az, aki megbontja ezt a rendet, és oda tereli különösképpen is majd a húsvéti feltámadással arra a figyelmet, hogy Jézus Krisztus az út hozzám. Nincs más út hozzám. Hiába akarják a zsidók megépíteni újra a jeruzsálemi templomot, hiába készültek föl arra, hogy majd áldozatokat mutassanak be, hiába próbálják összevakarászni a családfákat, a törzseket, és vérek, mind hiába való, az Isten azt mondta nagypénteken, hogy ennek itt vége. Aki velem akar találkozni, és hozzám akar jönni, jöjjön csak Jézus Krisztus által. Csak Jézus Krisztus által. És Jézus Krisztus által. Hiába a bazilikák, hiába a nagy templomok, hiába Európa kereszténysége, meg bármilyen érték, amit föl tudunk mutatni. Testvérek, ha nincs Jézus a szívünkbe, akkor csak épületek, amelyek olykor leégnek a szemünk láttára. És egykor majd, amikor ez a mi dicsőséges Jézus Krisztusunk megjelenik, akkor össze fognak dőlni minden, ez a templom is. Mert azt mondja, hogy ímé újjá teremtek mindent. Olyan jó lenne ezt megérteni, testvérek, hogy az Istennel való közösségünknek a kulcsa Jézus Krisztus. Nincsen üdvözítő egyház, nincsen üdvözítő vallás, nincsen üdvözítő templom. Még csak, és remélem értik ezek után a testvérek, még csak szent föld sem. Nincs szent föld. Csak Jézus van, akivel vagy van élő kapcsolatunk, vagy nincs. És ha még nincs vele élő kapcsolatunk, akkor járhatunk annyi templomba, amennyit akarunk, még mindig halottak vagyunk. Testvérek, ki volt ez a Jézus, akit ott nagy pénteken keresztre feszítettek? Ki az a Jézus, akivel olyan könnyen bánunk? Akire olyan könnyen fittyet hányunk? Ki az, akiről sokszor hallgatunk dolgokat, de akire mégse hallgatunk? Az Isten üzent. És ha valakik, akkor mi kell, hogy ezekből a jelekből értsünk? Az Isten azt üzente, ő az én fiam. Ő az a megváltó, aki által megbékülök, és aki által elengedem a te bűnödet. Ő az, aki nélkül csak sötétség van, de ő az, aki által mégis van világosság. Ő az, akivel mehetünk az Atya elé, de aki nélkül Isten ítélete marad rajtunk. Ő az, a Fiú, Jézus Krisztus, aki Istent elhozza hozzánk. Közel, nagyon közel. Ide a mi szívünkbe, a mi életünkbe, a mi testünkbe. Miközben megemlékezünk arról, hogy milyen vakok voltunk egykor, ma mégis hálával és köszönettel emlékezünk Isten színe előtt. Jézus Krisztust köszönjük meg. Mert azt a szolgálatot, amiért eljött, elvégezte, méghozzá tökéletesen, és ezt maga Isten nyilatkoztatta ki. Ezért van, ezért lehet üdvösségünk benne és általa. De csak is benne és általa. És arra hívlak benneteket, hogy ne keressétek az üdvösséget, az életnek világosságát, a mécsest sehol máshol, csak Jézus Krisztusban. Amen. Helyünkön maradva énekeljünk most a 342. dicséretünket. 342. dicséretünket énekeljük. 5 versével, Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója. Köszönjük Te neked azt, hogy vehetünk erőt a Te keresztedből, Úr Jézus Krisztus, mert a mi mennyei atyánk, akit általad és éretted szólíthatunk mennyei atyánknak, bizonyságot tett a Te keresztedről. Arról, hogy több az, mint egy igazságtalan ítélet. Dicsőítünk Téged, mennyei atyánk, hogy nem hagytál és nem hagysz bennünket kétségekben. Köszönjük, hogy tanítasz mindazáltal, ami történt, arra, hogy Jézus nélkül mi csak sötétségben vagyunk, és sötétek is vagyunk. De ha ő megjelenik a mi életünkben kegyelmetből, ha mi befogadjuk őt, akkor ő kész bennünket megvilágosítani, és kész világítani nekünk életünk következő idejére. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, azért, ha már kiragadtál bennünket a bűn és a sötétség uralma alól, újjászültél, és adtad nekünk szent lelked által önmagadat, hogy mi ne vesszünk el, hanem életünk legyen. De hadd kérjünk még mindazokért, akik közöttünk ennek nem részesei, hogy engedd, hogy akár-e mai napon is, a mostani órában is megértsék és szívüket megnyissák te előtted, Jézus Krisztus előtt, akit elküldtél, akiben elkészítettél és véghez vittél mindent, amire nekünk bűnös embereknek szükségünk van, hogy hozzád mehessünk. Kérünk téged, add a mi szívünkbe ezt a fölismerést. Köszönjük te neked azt, hogy jöhetünk te hozzád, és lehetünk te veled, élhetünk veled a mi szívünkben, és köszönjük neked ezt a helyet, ahol találkozhatunk. Segíts, hogy soha ne keverjük össze a veled való közösséget a templommal. Őrizzél meg bennünket, hogy benned maradhassunk. És legyen örömünkre, hogy van egy hely, ahol itt találkozhatunk egymással, de legfőképpen te veled. Megköszönjük neked mindazokat, akik bizonyságot tettek a te bizonyságtételedről, akik által hívogattál és vezettél bennünket önmagadhoz. Kérünk, tégy bennünket is ilyen emberekké, akik nem félnek már rólad bizonyságot tenni, hiszen te magad is bizonyságot tettél a te fiadról. Tégy bennünket bátrakká, határozottakká, hogy dicsőséged jelenhessen meg életünkön.